Faludi Györgyre emlékezünk, 115 évvel ezelőtt született, 1910. szeptember 22-én a kiváló magyar költőműfordító, író, nem mellesleg egyébként Kossuth Díjas, és hát szerintem a hallgató 98% a Villon átköltéseiről.
Igen.
Ismeri, vagy azzal ismerte meg először?
Az lehet, hogy azzal ismerte meg először, és igen, utána jött az, ami már szállóigévé vált, ugye, a legvidámabb barak.
Igen.
És a számomra az egyik legkedvesebb könyv, amilyen elmélkedésekkel van tele, a jegyzetek az esőerdőből. Szóval rengeteg minden, ami hozzá köthető. Itt van Katona Csaba történész a vonalban. Szervusz!
Szia, jó reggelt!
Hát valóban a 20. század egyik zseniéről beszélünk, ez azt gondolom, hogy másodpercig se kérdés, akinek ráadásul az élete átnyúlt még a 21. században is, ugye nagyon hosszú élet adatott neki szerencsére, több mint 95 éves volt, amikor elhunyt, amiből az is következik, hogy a 20. század idézőjelben minden szépségét átélte, és ez ki is derül az életművéből. Ugye egy nagyon jó iskolába járt, ezt egy percig se felejtsük el, ugye egy polgári zsidó családból származott, Leimdörfer volt a eredeti családnevük, viszont egy olyan iskolába járt, ami a mai napig azt gondolom, hogy egy kiemelkedő intézménynek számít, ez a Fasori Evangélikus Gimnázium. Uh-huh. Amikor ezt emlegetjük, akkor csak egy kapásból néhány név, aki szintén itt pallírozta a tudását, Wigner Jenő, Neumann János, Kandó Kálmán, Stein Aurél, Glatz Oszkár, nem sorolom tovább, vagy a Nobel-díjas Harsányi János. Tehát valami a Fasori Evangélikus Gimnáziumban kellett, hogy legyen, mert ennyi páratlan tudású ember nem lehet véletlenül kinevelni. Hát Wignerhez vagy Neumannhoz képest Faludi nagyon más irányba indult el, és aztán több külföldi helyen is képezte magát, Bécsben, Berlinben, Párizsban, Grazban, és egy nagyon-nagyon széleskörű európai műveltségre tett szert. Ez azt jelenti, hogy rendkívül olvasott ember volt, ugye az irodalom az különösen közel állt hozzá, nyilván ezzel nem mondok semmi újat, és a tudást meg a tanulást azt mindig is előtérbe helyezte, meg a tapasztalatot, hogy hogyan lehet valakinek a gondolkodását ilyen értelemben befolyásolni. Csak egy dolgot idéznék így tőle kapásból, van egy verse, amit 1993-ban írt, tehát ugye ez már a élete utolsó szakasza. Az a címe a versnek, hogy szélső jobb, de nem is ez a lényeg benne, hanem hogy leírja, hogy mit lehetne tenni, hogy valakinek a gondolkodása változzon. És úgy vélem, roppant előnyös lehetne, ha történelmet tanulna vagy nyelvet, de iskolájából ő befejezte az okulást, azóta mindent elvet. Ez egy nagyon fontos hitvallása neki, hogy a tudás hogyan tud valamit előre mozdítani, amennyiben van valakire nyitottság. Mivel vált ismerté, hát ott is mondtátok, ugye miután katonai szolgálatot teljesített 1930-as évek első felében, a költészete került előtérbe fiatalon, ugye 10-ben született, 37-ben jelentek a Villon átköltések, mert ezek ugye nem teljesen szövegű fordításai az eredeti Villonnak. Ugye hát erről máig folyik a vita, de Faludi élt a költői szabadság eszközével, tehát a maga idejében nagyon szabadosnak számító nyelvet használt, és igazából teljes újragondolásra késztetett mindenkit, aki eddig Villonnal foglalkozott, ugye a Szabó Lőrinc féle átköltéshez mérten egy jóval nyersebb, jóval ilyen rusztikusabb versformával találkozunk, szóhasználatában és minden egyébben, de aki egyszer olvasta, szerintem soha nem felejti el.
De az a helyzet, hogy ezeket át kell gondolni sokszor, mert hogy van, lehet olyan, hogy az eredetileg magyarra fordított, vagy először magyarra fordított verzióban lehet egy kicsit szelíd lelkű volt a fordító, másfajta módon nyúlt hozzá, és nem sikerült ugyanúgy. Erre nagyon jó példák vannak Shakespeare-től. Tehát ugye, amikor Nádasdyék átfordították az eredeti fordítás, aranyféle fordításokat például, akkor kiderült egy csomó minden, hogy az Árdába vele helyett ugye a nunnery az valójában bordélyházat jelentett, és azt nem kellett volna úgy fordítani, és ezt Shakespeare úgy is gondolta. Hát Villonnál meg aztán persze nyilván.
Itt ugye egy nagyon lényeges dolog, hogy ő igyekezett visszanyúlni ahhoz mondjuk úgy, hogy nyers szöveghez, ami valószínűleg a villoni környezetet jellemezte, és ez természetesen a kortárs pesti slangből kölcsönzött ehhez minden
további. Nagyon jól tette.
Igen, olyan kifejezéseket, ami ezt vissza tudta adni, és tényleg nagyon jól tette. Ráadásul ami elképesztő ritmusa van ennek az ő által írt szövegnek, de egyébként, hogy ez mennyire nem teljesen szokatlan, hogy hát így finomabban fordítsunk, hogy mennyire nem volt teljesen szokatlan. Hát van olyan Shakespeare darab, nevezetesen a Lír királyönben, a 20. fejezetben, hogy you base football player.
Aha.
Amit, ezt, hogyha valaki most egy egyezébe lefordítaná, akkor lássuk be, hogy bután venné ki magát, nem?
Mert, hogy
te ócska focista, vagy valami hasonló. Na de lapozzunk is ezen túl, mert nem is ez a legfontosabb most itt, hanem Faludi. Tehát visszatérve rá, lehetett érezni, hogy olyan dolgok, lehetett érezni, sokan nem, nagyon nehéz utólag megítélni, hogy lehetett-e számítani arra, hogy olyan borzalmas világégés következik, mint amire végül is sor került, de Faludi már 1938-ban elhagyta Magyarországot. Mert nyilván az ültövező antiszemitizmus és a jobb oldal felé tolódás, a szélső jobb oldal felé tolódás, a harmadik birodalommal való szövetség figyelmeztető jelként hatott rá, és nagyon-nagyon félt attól, hogy amennyiben kirobban egy háború, akkor a hitleri Németországnak az elvei azok érvényesülni fognak szerte Európában. Párizsba ment, de hát ugye Párizs sem nyújtott számára menedéket a német megszállás követően, ez most Marokkóba, majd az Amerikai Egyesült Államokba ment, és itt konkrétan szolgált az amerikai hadseregben, nem egy militáns alkotnak képzeljük el szerintem.
Nem, hát nem.
Nem,
és három évet, 42, sőt négy évet, 42-től 45-ig a seregben szolgált, káplárként szerelt le, tehát még kicsit előre is tudott haladni a hadszaragbeli ranglétrán, majd hazajött, gondolván, hogy Magyarországon normális irányba indulnak el a dolgok.
Uh-huh.
Népszavánál kezdett dolgozni, én már 46-ban hazajött, nagyon hamar. Tehát nem várakozott. Közben sorra jelentek meg a verses kötetei, viszont az a helyzet, hogy a kommunista hatalom nem tudott vele mit kezdeni, és őszintén szóval ő sem a kommunista hatalommal. Eleve nem volt egy mintapolgár, tehát ő született lázadó volt, aki a mindenkori tekintélytisztelettel állandóan szembe ment. Hát nyilván egy kommunista államhatalom az egy Faludi Györgyöt nem fog a barátjaként kezelni. Bárhogy is van, 1949-ben letartóztatták Kistercsára, majd Recskre internálták. Itt közismert, itt a verseit fejben írta. Tehát nem volt arra lehetőség, hogy lejegyezze a gondolatait, amiket aztán versé formált, és nagyon szép visszaemlékezése van arról, hogy hogyan memorizálta négy soronként ezeket a verseket újra és újra és újra, hogy ne felejts el. De szó szerint úgy fogalmazott, hogy én ezeket a verseket fejben csináltam. De 1953-ban szabadul innen ki. Ugye Nagy Imre, amikor először lesz miniszterelnök 1953-55 között, az egyébek mellett a Recski tábor felszámolásával is jár. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Faludi hogyan emlékezett meg erről, mert még verset is írt ebben a témában, tehát ő megemlékezett arról, hogy Nagy Imrének köszönheti a szabadulását.
Meg annak, hogy Sztálin nép jókor patkolt el, vagy hogy fogalmazott.
Ugye kettő
igen.
Kettő az erőteljesen összetűntető.
Igen, így fogalmazott, azt mondta, hogy ugye, hogy a túlélést számos társammal együtt annak köszönhettem, hogy Sztálin későn ugyan, de a számunkra legkedvező pillanatban patkolt el.
Ja, tényleg akkor így.
Igen.
Így van, és szóval ez azért nehéz volna vitatkozni ezzel a megállapításra, ezt fogadjuk el.
Ez talán a pokolbéli vígnapjaimban van, és nem tudom, hogy miért, de nekem úgy rémlett, hogy ez a legvidámabb barak kifejezés, ez többször előfordul benne, és valami miatt azt gondoltam, hogy ezt lehet, hogy Faludi alkotta, de valószínűleg ez nem így van. Azért is mondtam be az elején a pokolbéli vígnapjaim kapcsán. De minden esetre, hogy ez abszolút részletezi ugye az önéletrajzi regény ezeket a viszontagságokat.
Teljes mértékig, arról nem beszélve, hogy valami egészen zseniális a szövege, tehát ahogy ő fogalmazni tud erre, egy példát hadd hozzak, tehát akkor leírja az emigrációjáról, mármint amikor eltűnik itthonról, és akkor emigrációm harmadik oka is menekülés volt, de nem a hadsereg, nem a börtön, hanem szép fiatal feleségem elől, akivel már 10 hónapja éltem együtt. Gondoljuk bele, hogy egy ilyen dobott cinikus mondat, amikor így megjelenik, és hogyan írja le a megismerkedésüket. 3 évvel ezelőtt ismerkedtem meg vele a Magyar Hírlap szerkesztőségének kupott társalgójában, ahol éppen egyik versem kefellevonatát javítgattam. Magas, nagyon szép lány kopogott be, de mozgásában volt valami kihívó, pimasz és oktalan önteltség, mint egy cirkuszi lovarnőben, amikor ugyanazzal a járással lép be szárad a hajába, mint a porondra. Linna sárkás szürkeikből nehéz hópelyhek hultak, de nem ez volt az első hó abban az esztendőben. Bocsánat, mondta, szeretnék egy verset kimásolni a Magyar Hírlap egyik régi számából. Csak fesse le a kabátját, szóltam hátra, és félszemmel figyeltem, mint tekergőzik ki bundájából. Nyilvánvalóan megszokta, hogy a férfiak lesegítik kabátját. A Faludi verseket, szólaltam meg végül, a szerkesztőségi példányokból is kitépik, és hazaviszik, nincs mit kimásolnia. Honnét találtak ki, hogy éppen faludi verseket keresek? Mert csak azokat keresik, de én majd legépelem magának. Eleinte nem akart elhinni, hogy én vagyok a keresett versszerzője. Ebben megvan az ő öntudata is, azt gondolom, nagyon erőteljesen, de egyáltalán az a fajta a világhoz való hozzáállása, ami nagyon-nagyon egyedivé tette őt, hogy nem nagyon szerette idealizálni, amennyire így látni lehet aludni a világ dolgait, és ez ebben a szövegből is világosan kiderül, hogy hát ez más volt. Na de mi történt vele, miután szabadult? Londonba ment. Londonba ment, és aztán a 60-as években jelenik meg ugye a Pokolbéri Víg napjaim, ha már annyit emlegettük, a My Happy Days in Hell. Egyébként 87-ben magyarul is megjelent először, akkor még szamisztatban természetesen. És innentől kezdve egy igazi vándorlásba kezd. Él Firenzében, Máltán, Torontóban, Egyesült Államokban, Kanadában rendre meghívják előadónak. New Yorkban megjelennek a versei. De nagyon szereti Magyarországot. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága. 1988-ban hazatér. Akkor már lehet. Hát azért nem ugyanaz a helyzet 1988-ban, mint mondjuk 1968-ban, és így lesz aztán végsősoron haláláig magyarországi lakos. Ugye a polgárpukkasztással nem állt le, tehát csak gondoljunk a Playboy címlapra, igen. A feleségére.
Igen. Ami... 65 év volt köztük, azt hiszem.
Így van, és egyébként egy csodálatos versre állított ennek emléket, egyszerűen adta címet, adta neki, hogy szerelmes vers, és így fogalmaz, hogy ajtomnál álltál, nem engedtelek be. Akárhogy kívánsz, kísérleted meddő. Vásfalat húzta közibénk az évek, te 27 vagy, én 92. Ugye ez a négy sor, ez világosan jelzi, hogy azért ő is érzékelte, hogy itt az a óriási okkörkülönbség, ez majdnem úgy lehetetlen kezelni, és akkor így folytatta, hogy péld a jövő, régen erős voltam, de kincsemnek elfogyott az ára, te a számítógépre esküdtél föl, én Gutenberg foszló galaxisára. Egy gyönyörű dolog, amikor valaki a számítógépet be tudja csempészni egy szerelmes versbe, nem?
Igen.
És a vége ennek a versnek pedig az, hogy boldogságunkban te nem gondolsz arra, kivel töltesz utánam 60 évet. Sokan állam különb, hozzám hasonló egy sincs. Mikor nem lát, felsírok, érted. Döbbenetes eleje van ennek a versnek, ez tényleg szerelmes férfi verse, azt gondolom. Akárhány éves volt. És hát megkerülhetetlen az ő esetében, ha már erről beszélünk, ugye, hogy viszonylag közismert, hogy ő biszexuális volt. Uh-huh. Ez konkrétan egyébek mellett azzal járt, hogy körülbelül 30-valahány éven át élt élettársi kapcsolatban egy Eric Johnson nevű úriemberrel, aki jóval fiatalabb volt nála, 28 évvel volt nála fiatalabb, de 7 évvel előtte halt meg. Tehát ugye az élet az ilyen tekintetben teljességgel kiszámíthatatlan. Egyébként soha nem döngette a vellét ezzel kapcsolatban. Néha szóba jött, soha nem is titkolta, ahogy mondani szokták, nem dicsekedett vele, de nem is tagadta. Tehát ez is az ő életének.
Nem, egy szerintem egy teljesen természetesen kezelte ezt, ugyanúgy, mint az összes önéletrajzi műveiben. Ugye ezt erre utaltam, egyébként ebből a szempontból nagyon érdekes a jegyzetek az esőerdőből. Ott többször előkerül ez a kapcsolat, és mondom, egy ilyen teljesen természetes módon.
Igen, tehát azért mondom, hogy ha szóba jött, akkor ez neki volt, aztán pont ennyi, de se pro se kontra nem akart ezzel tusakodni, harcolni, kiállni mellette, tagadni, semmi ilyet. Így, ahogy mondott, teljesen természetes módon kezelte. És hát nagyon érdekes azt is látni, hogy az ember így belenéz ezekbe a dolgaiba, hogy igazából bizonyos értelemben most is nehéz vele mit kezdeni, mert semmilyen ilyen fogalmazunk úgy, hogy dobozban nem lehet őt betuszakolni. Mert akármilyen ideológiának próbáljuk megfeleltetni Faludi Györgyöt, valahogy mindig kilóg belőle. Tehát sehol nem lehet oda tenni, és mennyire aktuális tud lenni, van egy verse, Londonban írta 1959-ben, hogy micsoda áthallások vannak. Az a cím, hogy Nagy Imre szelleméhez, ha már emlegettük, halála első évfordulóján, ugye 1958-ban végezték ki Nagy Imrét, és ennek az utolsó négy sora, az nem olyan régen került a kezembe, de ez így hangzik, hogy van-e választás a 7H-jal megkent tömeggyilkos moszkvai banditák, és Washington gyáva rothadástól gennyes hülyéi közt még ilyen a világ. 1959-ben írta.
Igen. Jó, hogy elővetted újra.
Hát véletlenül került a kezembe, de azokat is olvasom, és akkor ez a négy sor itt popán ver, hogy popán, mikor is írta ezt a költő?
Igen.
Mert az ember úgy érez némi nevű áthallást.
Van is, igen.
És mennyire volt tényleg, tehát nagyon olyan szemben, mert minden komforttal viszonylag ismert történet, hogy amikor az amerikai hadseregben szolgált, akkor egy Boeingnek az oldalára verset írt. Hm. És ez így kezdődik, hogy bombázni még, menj, ne örüljenek. A város lassan nőtt a horizontra, mint látomás, jó polgárok pihennek alatta, kiknek szép volt minden dolga. Nem arról ír, hogy mit a nagyszerű dolog, hogy győzni fogunk, vagy valami, hogy hát ez egy pusztítás, és egy szonett. Tehát egy szonett.
Igen, szerette nagyon egyébként a szonetteket. Ez jó, hogy is, hogy mondtad.
Hát ugye a kötött forma, ami egy költőnek nem teszi könnyebbé a dolgát, de hát ugye azt szokták mondani, hogy aki egy igazi komoly szonettet össze tud hozni, az bármilyen költészeti ágban tud alkotni. És nála ez a nagyon-nagyon klasszikus műveltség, az abszolút modern tartalommal ötvözve hibátlanul tudott megjelenni, és konkrétan például ennek a versének ez a vége, hogy nehogy unokát szégyenkezve mondja, pilóta volt, mert behívták, de ronda kégygyilkos lett, mert közben élvezett.
Ó. Oh. Uh-huh.
És így zuhannak le ezek a szavak, ahogy ő fogalmaz. Azt gondolom, hogy ő azt a fajta szavazpolgár testesítette meg, akinek a egyes számú mércéje az az volt, hogy ő mit gondol a világról, és felelős értelmiségiként soha nem is tartotta magába, amit gondolt. És ami a legnagyobb dolog az, hogy a megfelelési kényszer soha nem munkált benne. Nem akar senkinek megfelelni, aztán ez nem gátlástalanságot jelent, csak azt, hogy a szabadságát féltve óvta attól, hogy valahol is valaki maga alá tudja gyűrni, és ezért mondom, hogy nagyon nehéz vele mit kezdeni, és nagyon nehéz hova beilleszteni, másfelől meg több szükség, nagy szükség volna több hasonlóan gondolkodó polgárra.
Hát ezzel nem tudok vitatkozni, nem is akarok, talán csak egy ilyen enyhe keserűség, hogy kevesebb ilyen ember kerül elő manapság.
Hát részben gondolkodásban is, részben pedig nem győzöm elégszer hangosulni azt a páratlan műveltséget, ami őt jellemezte. Tehát nyilván nagyon jó memóriája volt, ami egy szerencsés adottság, de azt a olvasottságot, ami megvolt benne, az ahhoz viszont kellett az ő szorgalma, elhivatottsága, etosza, hozzáállása. Úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok már pusztán arra a tényre is, hogy megadatott nekem egy rövid ideig, egykorban élhettem vele. És hát valadjunk annyira, hogy érdemes ma is valójét olvasni, hogy való aktualitása, azt gondolom, most már nem kell mellette különösebben érvelnem.
Nem, nem nagyon. Csaban, nagyon köszönjük szépen ezt a kívánok megemlékezést. Köszi szépen.
Ötlet volt. Figyelmet nektek, szervusztok.
Szervusz, szép napot. Katona Csaba történésszel, az ő segítségével elevenítettük Felfaludi György alakját, aki 115 évvel ezelőtt, 1910. szeptember 22-én született.